Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik miniszter úr. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Mi indokolja a veszélyhelyzet fenntartását most?
Vannak még olyan korlátozások, amelyekre a rendes jogrend keretei között nem lenne mód. Belegondolunk abba, hogy mai napig előírjuk azt, hogy bizonyos helyekre, ami egyébként a köz számára is nyitott hely, csak védettség igazolványa lehet bemenni. Ez egy olyan jogkorlátozás, amelyhez a rendkívüli jogrendre vélhetően szükség van, de egész biztos, hogy szükség van például a gyülekezési jog korlátozásához a rendkívüli jogrendre, akkor, amikor reményeik szerint hamar eljutunk abba a helyzetbe, hogy ezekre már nem lesz szükség, akkor természetesen tudunk dönteni. De hogy még egy példát mondjak, szerintem mindannyian egyetértünk azzal, hogy, abban, hogy a jelenlegi helyzetben a védettségi igazolványok hitelességébe vetett közbizalom az rendkívül fontos. Az, hogy egy minősített esetét a közokirat hamisításnak a kormány most törvény formájában meg tudja alkotni, törvényszabályozástól el tud térni, ez csak rendkívüli jogrendben lehetséges. Hogyha ez egy országgyűlési módosítás, akkor ez rendes eljárás szerint hetekig, vagy akár a köztársasági elnöki aláírása hatályba lépéssel több mint egy hónapig is tarthat.
Közokirat hamisítás lesz, ha valaki védettségi igazolványt állít elő, vagy hamis tartalommal tölt meg?
A közokirat hamisítás minősített esete az, hogyha valaki hamis vagy hamisított védettségi igazolványt használ fel, illetve természetesen ebbe a körbe tartozik az is, hogyha valaki nem jogosultként másnak a védettségi igazolványával próbál valamibe jutni.
Mikortól kérhető számon?
Ezt a módosítást a miniszterelnök aláírta, tehát emlékezetem szerint szombati vagy vasárnapra van hatályba is lépett.
Tehát most már hatályban van, így mindenki van. Csak a saját védettségi igazolványával csinálhat azt, amire így az
van.
Való.
Így van.
És a rendőrség ellenőrzi. Meddig látják indokoltnak a veszélyhelyzet fenntartását? Van-e olyan tény, szám, adat, jelenség, amihez kötve ez enyhülhet?
Magyarországon mi a védekezésnél, illetve az enyhítéseknél is beoltottak számából indultunk ki mindig, tehát azt mondtuk, hogy a legbiztosabb szám az az, hogy hányan vannak beoltva. Van itt egy politikai vita, ami valójában éppen egy szakkérdés, hogy már az első oltást követően a védettség valamilyen mértékben kialakul, ez folyamatosan növekszik, és a második oltás pedig egy húzóoltás ilyen szempontból, tehát az pedig kialakítja, vagy a második oltást követően néhány napon belül, egy héten belül kialakul a teljes védettség. De mi azt mondtuk, hogy az első oltás szám, ami a védettségnek a jelentős részét azért napról napra növekvő módon magával hozza, ebből indulunk ki. Most azt látjuk, hogy a következő enyhítésekre 5 millió oltásnál kerülhet sor. Szerintem akkor a rendkívüli jogrend megszüntetésére még nem tud sor kerülni, de a kormány csak addig fogja most is fenntartani, hogy ez tavaly tavasszal is történt, amíg ez indokolt. Tehát ha a gyülekezés korlátozásának már járványügyi feltételei nincsen, a járványügyi szempontjai nincsenek, járványügyi okokból nem szükséges a gyülekezés korlátozása, hogyha az a fajta különbségtétel, amelyet ma a védettségi igazolvánnyal számtalan helyen fenntartunk, már nem szükséges, vagy úgy gondoljuk, hogy ezt a rendes jogrend keretei között is tudjuk szabályozni, akkor természetesen nem fogjuk fenntartani a rendkívüli jogrendet. Olyan törvényt fogad az országgyűlés, ami a kormánynak a rendkívüli jogrend megszüntetését bármelyik pillanatban lehetővé teszi.
Mennyire látják ezt a folyamatot tervezhetőnek? Attól függ, hogy milyen vakcina, milyen mennyiségben jön be, és milyen ütemben veszik fel az oltást az emberek?
Így van, tehát eljutottunk oda, hogy több vakcina áll rendelkezésre, mint amennyien még regisztrációra várnak. De nyilván vannak olyanok, akik válogatnak az oltások között. Természetesen az a legszerencsésebb, ha ezt valaki nem teszi, de miután sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy nem mindegyik vakcina egyformán hatékony, ez szerintem ma már cáfolt, talán ezt lehet, hogy sokan vannak, de ez mégiscsak egy nagyon szűk kisebbsége a társadalomnak, de néhányan meg attól tartanak, az én véleményem szerint alap nélkül, hogy esetleg a keleti vakcinával való oltottság esetén a határainkon kívüli mozgásszabadság, tehát a külföldre utazás lehetősége, az nem azonos a EMA, tehát az Európai Gyógyszerhatóság által elfogadott oltójogokkal történt oltáshoz képest. Ezért látjuk, hogy vannak különösen a fiatalok között olyanok, akik várnak.
Ugye veszélyhelyzet van, a kormány önállóan is dönthetne, mégis működik a parlament. Ez egy hibrid rendszernek látszik. Mi ennek a hibrid rendszernek a lényege?
De nem egy hibrid rendszer, hanem a magyar alkotmányos szabályozás egyik legfontosabb garanciális szabálya, hogy bármilyen rendkívüli jogrendi időszakban, akár veszélyhelyzetről, akár hadiállapotról beszélünk, akár melyik a létező rendkívüli jogrendek, bármelyikéről beszélünk, az országgyűlés, az alkotmánybíróság ülésezésében nem korlátozható. Tehát ezek olyan garanciális szabályok, amelyek a törvényhozásnak a kormány ellenőrzését rendkívüli jogrend alatt is lehetővé teszik, illetve az alkotmánybíróságnak a jogszabályok ellenőrzését, bármilyen formában születnek azok, most mondjuk ilyen idézőjelbe tett törvényi rendelettel, akár parlamenti törvényhozással, az alkotmánybíróság számára is garanciális rendelkezés, hogy a működésükben nem korlátozhatóak, ezáltal az alkotmányossági felülvizsgálatot biztosított. Az egy másik kérdés, hogy az országgyűlésnek van egy rendes törvényalkotási munkája is. De a mi álláspontunk mindig is az volt, hogyha közmegegyezés van abban, és én úgy látom, hogy ebben talán még az egymással ma már szinte semmiben egyet nem értő politikai erők között is közmegegyezés volt, hogy a munkát azt mindenhol tartsuk fenn, és mindenki dolgozzon, az ország ne álljon le, működjön, akkor is így volt ez, amikor nagyon szigorú keretek között, nagyon szigorú kijárási tilalom vagy korlátozások között éltünk, akkor az országgyűlési képviselőktől nemhogy elvárható, hanem a lehető legelvárhatóbb, hogy ők is mutassanak jó példát. Tehát az országgyűlésnek van egy kormányzati ellenőrzésre vonatkozó fontos jogosítványa, ebben a körben természetesen a járványügyi intézkedéseit is ellenőrzi a kormánynak, erről a kormányt beszámoltatja, illetve a kormány maga is erről beszámol, és ezen kívül van egy rendes törvényalkotási menetrend, ami nem mondom, hogy nem érintett semmilyen formában a vírus, de igyekszünk úgy tenni, amit minden mástól is elvárunk, hogy a normális munka az folyjon az országgyűlés falain belül is.
Nem volt olyan időszak az országgyűlés működésében az elmúlt másfél évben, amikor a rendszerszerű működés, a garanciális, az alkotmányos működés veszélybe került?
Nem, én nem emlékszem ilyen pillanatra. Tehát részben ez köszönhető annak, hogy bár a vírus nagyon komoly csapásokat mért az egész világra, egész Európára és benne Magyarországra is, de olyan, hogy a határozat képessége az országgyűlésnek veszélybe került volna, ilyen nem volt. Tehát a határozat képesség az mindig biztosított volt. Részben pedig azért a képviselők többsége is úgy gondolta, most a motivációt nem akarom vélelmezni, de bízunk benne, hogy az ország iránti őszinte elkötelezettségből, de bármilyen motiváció mentén is úgy gondolta, hogy ha a parlament ülésezik, akkor neki a parlamentben van a helye. Ezért nagyon kevesen voltak azok, akik még az idősebb képviselőtársaink közül is, akár ellenzékiekről, akár kormánypártiakról beszélünk, nagyon kevesen voltak azok, akik ne jelentek volna meg az ülést.
Föl sem merült a gondolat, hogy országgyűlést online lehet csinálni?
Felmerült a gondolat, sőt, még talán ellenzéki módosítvány is volt, de szerintem, ha valamit csak legvégső esetben szabad online módon csinálni az országgyűlés, az alkotmány sem ismeri, és az országgyűlési törvény sem ismeri az online ülésezést. Egy béke időszakban ezt ugyan meg lehet vitatni, de én ellenezném ezt az ülésezési formát. Számtalan garanciális szabályt nem tudunk abban az esetben érvényesíteni, és szerintem az elmúlt másfél év is megmutatta, hogy még nehéz helyzetben egy világjárvány közepette is az országgyűlés működőképessége fenntartható és biztosítható, és természetesen a rendkívüli jogrendben vannak olyan esetek, amikor az országgyűlés nem tud ülésezni, ennek is van szabályozása, tehát ez sem szabályozatlan terület, de korlátozni az országgyűlés működését és az alkotmánybíróság működését rendkívüli jogrend alatt sem lehet. Szerintem ez helyes, és az is helyes, hogy ez nem online formában, hanem személyes jelenlét mellett történik meg.
Mi a viszony a kormány és az operatív törzs között, amikor a kormány is egy operatív testület tulajdonképpen?
Igen, de a kormány két hetente szokott ülésezni, most a járvány alatt hetente ülésezik, az operatív törzs pedig, amikor szükséges volt naponta, ma is 2-3 naponta ülésezik, tehát a kormány ülésnél gyakoribb ülésezési rendre is szükség van, és ráadásul míg a kormányülésen a miniszterek vannak jelen, legfeljebb egy-egy esetben ritka, de egy-egy esetben az egyik másik minisztert államtitkár helyettesíti, addig az operatív törzsben azok vannak, akik közvetlenül a rendfenntartásért, az egészségügyi ellátórendszerért, a vírus elleni védekezésért felelnek, tehát maga az operatív törzsnek a személyi összetétele sem azonos a kormány személyi összetételével, függetlenül attól, hogy egyébként egy héten egyszer a miniszterelnök is jelen van az operatív törzs ülésén.
Van valami határ, amit az operatív törzs már nem rendelhet el, azt már a kormánynak kell elrendelnie? Vagy a járvánnyal, a védekezéssel kapcsolatos minden ügyben az operatív törzs hozhat rendeletet?
valóban az elnevezés pontos, tehát a napi operatív védekezéshez szükséges, vagy a védekezéshez szükséges operatív döntések születnek ott meg. Természetesen például egy kormányzati jogalkotás, ami most nem csak rendelet, hanem törvényalkotás is lehet a rendkívüli jogrend időszakában, arra már az operatív törzs csak javaslatot tehet, és csak a kormány tud dönteni. Tehát az alkotmányos keretek világosak, ebből adódóan a kormány hatáskörét az operatív törzs nem veheti át, legfeljebb javaslat lehet.
Kormány önállóan megszavazhatná, vagy elrendelhetné a jövő évi költségvetést például?
Költségvetés esetén ez azért nagy kérdés, mert ugye a felhatalmazásnak van egy alkotmányos korlátja, ez pedig az, hogy a kormánynak rendkívüli jogrendben meglévő törvényalkotási jogosítványa, ami a törvényektől való eltérés keretében biztosítja a törvényalkotást, ez a szükségesség és arányosság mércéje szerint gyakorolható. És szerintem egy éves költségvetés elfogadásánál, különösen amikor a magyar gyakorlat most már évek óta egyébként szerintem bevált módon is helyesen az, hogy május-júniusban fogadjuk el a költségvetést, a szükségesség és arányosság mércén fennakadna, hogyha ezt nem az országgyűlés, hanem a kormány fogadná el.
De mivel, hogyha még jövőre is járvány van, akkor szükségesnek látszik, és akár még arányos is lehet.
Ha mondjuk november-decemberben lennénk, és a határozatképesség nem lenne biztosítható, akkor más a helyzet, akkor ez a szükségesség arányosság teszten nem bukna el, akkor elfogadhatná a kormány is.
Mi az, ami ebben a veszélyhelyzetben kipróbált rendszerben, vagy rendszerből megmaradhat békeidőre is? Van például országos kórházi főigazgatósági rendszerünk, mint egy egészségügyet irányító csúcsszerv. Ez marad?
Igen, ami nem feltétlenül marad, vagy ebben a formában nem marad, hanem éppen az országos kórházi főigazgatóság hasznosíthatja majd a jó tapasztalatokat, az az, hogy egy először a tavaly tavasszal egy főparancsnoki rendszer jött létre, tehát katonákat is kirendeltünk a kórházakba, ami az eszközgazdálkodás miatt feltétlenül szükséges is volt. Mára azt kell, hogy mondjam, hogy az országos kórházi főigazgatóság létrejött, ezeknek a jogköröknek jó részét el tudja látni, és szerintem annak is megvan az előnye, hogyha egy új rendszer, amit ráadásul az országgyűlés egy konszenzussal, teljes körű konszenzussal alkotott meg, az új egészségügyi szolgálati törvényt az országgyűlés egyhangulag fogadta el, hogy egy ilyen rendszert egy nehéz, válságos időszakban sikerült bevezetni, ennek szerintem több előnye, mint hátránya van. Tehát itt a nyomáspróba az a lehető legnagyobb nyomás mellett történt, és szerintem azt mondhatjuk, hogy ma a kórházak összeszedettebben jobban működnek, a visszajelzés több az állam felé, jobban látjuk azt is, hogy mivel és hogyan gazdálkodnak, úgyhogy szerintem ez a nagy negatívumon és bajon belül minden rosszban van valami jó, ez a hozadékai vagy a pozitívumai közé tartozik a járványi védekezésnek, hogy egy működőképes rendszert élesben tudtunk kipróbálni, és azt szerintem összességében egyértelműen jó vizsgázott.
Kell valamilyen új szabályt hozni ahhoz, hogy az UKFÖ megmaradjon, vagy eleve se ideiglenes szervezetnek van tervezve?
Eleve nem ideiglenes szervként terveztük, tehát nem szükséges további jogszabályokat hozni.
Az 5 millióban, ami egy következő határkőnek látszik, benne vannak a korábban oltott rendvédelmisek és katonák is, vagy ez csak a regisztráción átmenő civilekre fog vonatkozni az 5 millió?
Nem, természetesen benne vannak, ahogy a 4 millióban is benne vannak. Tehát külön számoljuk a regisztráltakat, és külön számoljuk az oltottakat, és a kettő között egy olyan 260 ezres különbség van. Tehát ha megnézzük azt, hogy a regisztráltak szám mostán 4,6 millió környékén van, ehhez még hozzá kell adni azt a 260 ezer beoltott embert, akit az egészségügyben oltottunk be, utána a pedagógusoknál, rendvédelmi szerveknél oltottunk be. Tehát náluk a regisztráció nem minden esetben volt, a pedagógusoknál már igen, de a rendvédelmi szerveknél, idős otthonokban és az egészségügyben a regisztráció nem volt feltétele az oltásnak, és ez körülbelül 260 ezer ember, tehát ők benne vannak az oltottak között, van egy nyilvántartás is róluk, de a hagyományos értelemben vett regisztrációban ők nem kellett, hogy részt vegyenek. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy több mint 4,5 millióan, 4,6 millióan regisztráltak, akkor ez azt jelenti, hogy ha ennyi ember be lenne oltva, akkor ehhez még 260 ezeret hozzá kéne adni, és akkor még 4 millió 860 ezer ember lenne beoltva Magyarországon.
Ha megvan az 5 millió, hogy tervezik a maradék 3 millió ember beoltását? Van erre valami külön technika?
Hát a kormánynak az a lehetősége, miután az elején úgy döntöttünk, és ezen nem is akarunk változtatni, hogy az oltás nem kötelező. a jogi szabályozás alapján az egészségügyben változtás nélkül, tehát jogszabályi módosítás nélkül lett volna lehetőségünk elrendelni a kötelező oltást, de még ott sem tettük meg. Tehát a kormánynak más eszköze nincsen, mint hogy kampányokkal, figyelemfelhívással, és az, hogy mi is újra és újra elmondjuk a regisztráció és a beoltottságnak a fontosságát, hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy most már el fogjuk érni, bizonyos értelemben most elértük, de egy-két hét múlva végképp el fogjuk érni ezt a helyzetet, hogy mindenkit beoltottunk, most már azzal, amit szeretne, és aki még nem kapta meg az oltást, az, hogyha regisztrál néhány napon, egy-két héten belül egész biztosan megkaphatja, gyakorlatilag most is az a helyzet. És innentől kezdve mindenkinek itt szabad országban saját felelőssége, hogy milyen kockázatot vállal. Nyilván ez a kockázat a fiataloknál kisebb, de hogyha valaki nem oltatja be magát, akkor nem csak ő lehet áldozata a betegségnek, hanem mást is meg tud fertőzni. Az időseknél meg nagyobb, tehát azt ne felejtsük el, hogy már a brit vírus sok szempontból egy szinte újfajta vírus volt, egy újfajta koronavírus volt, és a 76 év körüli átlagos halálozás azáltal 71-72 évre csökkent, de az mindvégig megmaradt, hogy a legrosszabb, legtöbb halálesetet hozó hónapban is az 50 év alatti elhunytak aránya az összes elhunyton belül csak 5% volt, idézőjelbe téve természetesen, csak ott emberi életekről, illetve emberek haláláról beszélünk. Tehát abból jól látszik, hogy fiatalabbak is estek már áldozatul, de az 50 évnél fiatalabbak csak nagyon csekély arányban, vagy kis arányban, ahogy a nagy egészhez viszonyítjuk a halálozási adatokat. De ettől még, aki fiatalabb, az is fertőzhet, és az is tény, hogy az idősebbeknél pedig, ha valaki nincs beoltva, akkor annak a kockázata igen-igen jelentős.
Valamilyen vakcinából egynapos oltást terveznek, legutóbb a Pfizernél az látszott, hogy mint szűkös jószág nagyon népszerű volt. Ilyen hosszú sorok soha nem voltak oltásra.
Ha lesz eloltható vakcina, akkor azt szeretnénk, hogy legyenek még hasonló lehetőségek. Tehát vannak eleve olyan oltások, amiket ahol egy oltás is védettséget biztosít. Egyelőre Magyarországon ez a Janssen nevezetű vakcina, ahol most végül emlékezetem szerint már az Európai Gyógyszerügynökség is úgy döntött, de az Egyesült Államok Gyógyszerügynöksége egészen biztos, hogy nincsen kockázata a felhasználásnak, tehát nem jár olyan mellékhatásokkal, amelyek miatt ne lehetne beadni ezt az oltást, de ebből összem 27 ezer oltóanyag van nálunk összesen. Tehát az egy oltóanyagnál csak ezt tudom mondani, de hogyha arra gondolom, most a Pfizernél volt, hogy bárki beállhat a sorba, és oltatunk, ennek sincsen akadálya, itt is a regisztráltakra szűkítettük ezt, tehát csak regisztráltak tudtak beállni a sorba. Ha lesz elég vakcina, és úgy látjuk, hogy többen adatnák be maguknak az oltóanyagot ilyen formán, akkor természetesen erre is nyitottak.
De ezt honnan látják, hogy többen adatnák be maguknak az oltóanyagot ilyen formán, amikor nagyon gyors volt a rendelkezésre álló Pfizer mennyiség bejelentése, meg az emberek reakciója közötti idő? Tehát azonnal rákaptak.
Hát igen, azt kell, hogy ebből látjuk azt, hogy van igény arra. Sokan vannak, akiknek ha nem kell néhány napon keresztül megfontolni azt, hogy most ő beadja az oltást, vagy sem, hanem most itt a lehetőség, és a vakcina is, az oltóanyag típusa is elfogadható, akkor rögtön megy és beoltatja magát. Lehet, hogyha 3-4 napig hezitál, akkor a végén esetleg kevesebben döntenek, az oltás mellett.
Ugye eddig a védettségi igazolványhoz csak pozitív következményeket kötöttek, negatív következményeket nem. Tervezik azt, hogy a védettségi igazolvány használatának a okirathamisításon kívül nyilván lesz valamilyen szankciója? Magyarán a munkáltató mondhatja azt, hogy ha nincs védettségi igazolványod, nem dolgozol.
Ez egy nehéz kérdés, mert miután az oltás nem kötelező, ezért ez egy érdekes munkajogi vita lenne. Én egyelőre nem gondolom azt, hogy az államnak ezt szabályozni kellene. De bizonyos ágazatokban én azt elképzelhetőnek tartom, hogy egy munkáltató, egy olyan gazdasági társaság, egy privát gazdasági társaság azt mondja, hogy a saját munkavállalói védelme érdekében elvárja, hogy mindenki oltassa be magát, és hogyha valaki nem oltatja be magát, és ebből következik egy rendkívüli felmondás, akkor a bíróság el fogja azt bírálni, hogy igazat ad-e a munkáltatónak, vagy sem.
Munkáltatónak ma is kötelessége a biztonságos és egészséges munkakörnyezet megteremtése.
Igen, csak ez mást jelent egy világjárvány közepette, vagy akár egy világjárvány bízunk benne előbb-utóbb elkövetkező lecsengő szakaszában, mint a világjárvány előtt. És hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ezt ma úgy tudja biztosítani, hogy mindenkitől elvárja, hogy oltassa be magát, akinél olyan orvosi indikáció nincs, amiatt ezt ne tehetné meg, akkor ez lehet egy jogos munkáltatói döntés is. A kormányban nem foglalt állást, mert úgy láttuk, hogy generálisan kötelezővé tenni az oltást, azt nem lehet. Egyes területeken van, az egészségügyben van erre, most is törvényi felhatalmazás, még ott se tettük, de hogy egy munkáltató úgy dönt esetleg, hogy a saját többi munkavállalója érdekében ezt megkívánja, majd a bíróság eldönti, hogy ez abba a körbe tartozik-e, amellyel a biztonságos munkavégzést kívánja a többieknek biztosítani, és ezért tehet ilyen munkáltató intézkedést, vagy sem.
Az itt élő külföldi munkavállalók esetében az oltást hogyan vehetik föl? Ki adja nekik az oltást? Nagyon számos olyan cég van, ahol külföldi munkavállalók dolgoznak.
Ők is regisztrálhatnak, ugye nekik nincs tajszámuk. Ezért most a napokban tesszük lehetővé, talán holnap indul a tajszám nélküli oltás, vagy a tajszám nélküli regisztráció lehetősége, regisztrálnak, és ezt követően ugyanabban a rendszerben részesülhetnek ők is az oltásban. Miután társadalmi immunitást kell elérni, ezért mindenki a társadalom tagja, aki itt él velünk Magyarországon. Tehát az immunitás eléréséhez éppen annyival kerülünk közelebb, hogyha egy itt élő német munkást voltunk be, mint hogyha egy magyar.
De akkor már a családját is nyilvánvalóan kell, mert akkor van értelme.
Tehát, aki Magyarországon él, tehát nyilván kellett egy helyes arányt találni, és mi ezt szerintem, nekünk ezt nem sikerült megtalálnunk, hogy elsősorban a Magyarországon a magyar állampolgárokat oltsuk be. De amikor a vírus elleni védekezésről beszélünk, akkor azt látni kell, hogy a társadalmi immunitás kialakulásához ugyanolyan mértékben járul hozzá egy itt élő külföldi állampolgárnak a beoltása, mint ahogy egy itt élő magyar emberé.
A járványtapasztalatok alapján a külföldi emberek beoltásával kapcsolatban tervezik az egészségügyi nyilvántartásnak olyan módosítását, hogy mondjuk nekik is legyen valamilyen tajszámuk, valami azonosítójuk. Vagy ez a jelenlegi rendszer jó így, ahogy van?
Ez a jelenlegi rendszer eddig jó volt így, ahogy van, valószínűleg a munkavállalóknak a magatartása fog a vírusjárvány hatására megváltozni, és egyre többen fognak arra törekedni, hogy abban az országban legyen betegbiztosításuk, ahol élnek. Ez szerintem egy világjelenség, vagy egy európai jelenség lesz. Mi most meg tudjuk oldani azt, hogy tajszám nélkül beoltjuk őket.
Milyen országokkal terveznek, vagy már kötöttek eddig kétoldalú utazási szerződéseket, ahová védettségi igazolvánnyal lehet menni?
A külügyminiszter úr bejelentette, ezeket a szlovénokkal kötöttünk,
horvátokkal
kötöttünk, legalább 3 vagy 4 országgal vannak tárgyalásaink, úgy tudom, a görögökkel is megállapodás közeli az állapot. Minden déli országnak az az érdeke, hogy turisták menjenek, tehát én nem látok ebből problémát. Én ezért nem is tartom indokoltnak azokat a létező félelmeket, amelyek a keleti vakcinákkal való külföldi utazási korlátozásokhoz fűződnek, mert az országok érdeke az lesz, hogy a lehető leghamarabb fogadják el a vakcinákat, arról nem is beszélve, hogy az Európai Uniós szabályozás világos a tekintetben, hogy kötelező elfogadni az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott és megvizsgált vakcinákat, de abban is világos, hogy harmadik ország állampolgárával szemben pozitív megkülönböztetés nem lehet gyakorolni egy uniós tagállam állampolgárával összehasonlítva, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy olyat nem lehet tenni, hogy valaki a kínai vakcinát elfogadja akkor, amikor egy kínait enged be, de egy magyarnál, aki egy uniós állampolgár és kínaival van beoltva, ugyanezt nem teszi meg. Tehát ilyen negatív megkülönböztetése nincs mód. Most miután az Európai Unió időnként igyekszik határozott és kemény dolgokat mondani Kínáról, de valójában versengenek az uniós tagállamok, hogy ki hogyan tud Kínával kereskedni, ezért mindegyiküknek gazdasági, eminens gazdasági érdeke, hogy a lehető leghamarabb Kínával is a utazási korlátozások szűnjenek meg, és nyilván ott is az oltottság számít, ott pedig mindenki kínaival van beoltva, és diszkriminációra pedig nincs mód. Tehát szerintem az egy problémáról beszélünk, de nyilván minden, akkor nyugodhatunk meg, hogyha ez minden uniós tagállam elfogadta.
Nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogyha Olaszországban bárhol meglátok egy kínai turistát, akkor biztos lehetek abban, hogy bármivel is oltottak be engem itthon, akkor én ugyanúgy bent lehetek, mint ő, mert ha őt beengedték, akkor engem is be kellett, hogy engedjenek, és nem lehet kettőnk között különbséget tenni.
Turistát lát, akkor egész biztos lehet.
Ha a WHO jóvá hagyja a kínait, vagy meg az oroszt, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Unió is automatikusan jóvá hagyja, az ENSZ egészségügyi világszervezete? Vagy nincs ilyen összefüggés?
Nincs ilyen összefüggés. Ugye az orosznál ott az európai engedélyezésre is jó esély van, a németek szerződést is kötöttek 25 millió adag Sputnikra az oroszokkal, és a Sputniknál semmilyen, minden tudományos vizsgálat azt igazolja, hogy az egyik legeslegjobb vakcináról beszélünk. Úgyhogy kizárólag politikai okai lehetnek annak, hogy gyorsabban vagy lassabban kerül sor az engedélyezésre. Mi azt tartjuk egy nagyon nagy negatívumnak, és ebből a szempontból Brüsszel, az Európai Unió szerintünk rosszul vizsgázott, hogy azon lehet legitim vitát folytatni, függetlenül attól, hogy milyen végeredményre jutunk a vitában, de arról lehet legitim vitát folytatni, hogy politikai kérdéseket összekötünk-e gazdasági kérdésekkel. De miközben mondjuk a német-orosz és német-kínai külkereskedelem az évről évre rekordokat dönt meg, még az Oroszország elleni szankciók ellenére is egyébként, akkor azt mondani, hogy az emberi élet védelméhez szükséges területeken nem működünk együtt, ezt szerintem józan észre megmagyarázhatatlan.
A pénznek nincs szaga. Nem lehet, hogy ez magyarázza?
De tehát üzleti érdekek állnak vélhetően bizonyos uniós döntések mögött.
Milyen kapacitásokat épít Magyarország egy következő járványhelyzetre, például a nemzetbiztonság területén?
A következő járványhelyzet lehet koronavírus és nem koronavírus. A koronavírusnál az a legfontosabb, hogy kellő mennyiségű oltóanyag álljon rendelkezésünkre. Ezért a kormány következő héten, hetekben egy hosszú távú vakcinagazdálkodási szabályozás stratégiát is megtárgyalt. Tehát nekünk az nyilván fontos, hogy ha bármikor ez a vírus visszatér, és ez azért térhet mai tudásunk szerint csak vissza, mert a védettség már megszűnik, akkor legyen elegendő vakcina. Nyilván adódik a kérdés, mikor szűnhet meg a védettség, de azért nem tudunk választ adni, mert a koronavírus járvány időszakában kifejlesztett vakcináknál ahhoz egész egyszerűen a tesztelésre rendelkezésre álló idő nem volt elegendő, hogy meg azt tudják, hogy ez hatékony, tudják, hogy védettséget biztosít, azt mondják, hogy legalább 6 hónapig, de hogy ez 6-8, most már ugye 8-9 hónap a hivatalos álláspont is. De lehet ez még egy év, másfél, vagy legjobb esetben talán még 2 év is. Ezt folyamatosan vizsgálni kell. Tehát az elsődleges feladat, hogyha a koronavírusra való jövőbeni felkészülésről beszélünk, az az, hogy akkor folyamatosan figyeljük, hogy meddig áll fenn a védettség. Ne felejtsük el, az egészségügyben már december 27-én oltottunk, tehát ott a 6 hónap az június 27-én lejárna, vagy ha második oltástól nézem, mondjuk január közepe, akkor július közepén lejárna. Tudjuk, hogy a 6 hónapot el lehet felejteni, és 8-9 hónap a legkevesebb, de akkor is szeptember-októberben ez bekövetkezhet, és utána így kerül sorra az egész társadalom az oltottság sorrendjében. Tehát, hogy ebben a pillanatban elegendő vakcináljon rendelkezésre, de ma természetesen ebben több a bizonytalanság, mint a bizonyosság. Nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig tart a védettség, nem tudjuk, hogy visszatér-e még egyszer a vírus, vagy olyan szerencsénk lesz, hogy nem kell együtt élni éveken vagy évtizedeken keresztül vele. De a legrosszabbra kell minden egyes ilyen jellegű rendkívüli eseményre való felkészülésnél gondolni, és a legrosszabb az, hogy mondjuk 9 hónap után a védettség megszűnik, és mindenkit újra be kell oltani. Ha ez tervezetten és folyamatosan megy, akkor ez nem jár semmilyen lezárással, semmilyen korlátozással, semmilyen rendkívüli jogrenddel. Ennek megfelelő vakcinagazdálkodást kell kialakítani. Ez most a legfontosabb aktuális szempont. Egyébként pedig az országgyűlés korábban elfogadta azt az alkotmánymódosítást, ami a rendkívüli jogrendeket egyszerűsíti, 3 rendkívüli jogrendet fogad el. Azért nem volt ebből komoly vita, mert igyekeztünk a politikai vitákból ezt kivonni, és ezt úgy tettük meg, hogy 23. július 1-ével lépnek hatályba ezek a szabályok.
Választások után.
Ehhez kapcsolódik még egy kétharmados szabályozás, amit most fogunk az országgyűlés elé terjeszteni, ami az eddigi rendkívüli jogrendi, nagyrészt a katasztrófavédelmi törvényben található szabályozásnak egy egységes jogi testet ad. De ez is csak 2023. július 1-ével lép hatályba. Tehát hosszú távon is igyekeztünk arra felkészülni, hogy egyszerűbb szabályok, világos felhatalmazása legyen a mindenkori kormánynak, és van egy konkrét feladat, ami a vakcinagazdálkodásban ölt testet, és a kormánynak pedig annak érdekében, hogy a koronavírusnak ne legyen olyan negyedik hulláma, amiatt az élet hasonlóan megáll, mint az első, második, harmadik hullámnál. Erre kell koncentrálni, és ehhez kell minden vakcinából elegendőt beszerezni és készleten tartani.
A készülő vakcinagazdálkodási tervben benne van mondjuk a teszt kapacitások fejlesztése, a tesztelőanyag, a hozzávaló laboratóriumokkal, a maszk kapacitások, meg mindenféle ellátó eszköz fejlesztése is, úgyhogy ezt itt lehessen gyártani, és ne kelljen vadászni a világon rá.
Természetesen ezért van az, hogy Debrecenben már oltóanyaggyárat kezdenek építeni, és több egyetemnek kutatása is, például a Pécsi Egyetemnek, ahol Jakab professzor vezet ilyen kutatást, a kormány forrásokat is biztosított ehhez, tehát mind a kutatási, mind a gyártási kapacitást érdemes a koronavírus járványra, és egyébként se tudjuk, hogy nem a világjárványokkora következik, bízzunk benne, hogy nem, de készüljünk megint csak a legrosszabbra. Tehát mind a kutatás területén, mind pedig a gyártás területén jó lenne, hogyha a Magyarország már csak a magyar orvostudomány nemzetközi elismertségére tekintettel is az élvonalban lenne.
De ez azt jelenti, hogy egy következő, ma még feltételezett járványra Magyarország képes saját magát ellátni a járványkezeléshez szükséges eszközökkel, vagy arra az időre ez még nem áll fenn?
Attól függ, hogy mikor lesz a következő járvány.
Hát mindig összejön.
De ha jól emlékszem, akkor 22-ben Debrecen meg tudja majd nyitni az oltóanyaggyárat, illetve ma is van a Pilisben egy oltóanyaggyárunk, ahol az influenza elleni vakcinát gyártjuk. Nekik van egy jelentős nemzetközi kötelezettségvállalásuk is, mert a NATO számára is ők szállítanak influenza elleni vakcinát, és azért ott a kapacitás szűkebb, ezt ősszel, ebből adódó nehézségeket mindannyian elszenvedtük és megtapasztaltuk. De mind az influenza elleni védőoltás gyártásában, mint pedig a koronavírus elleni védőoltás gyártásában Magyarországnak képesnek kellnie arra, hogy saját magát ellássa, tehát az országban 6-7-8 millió vakcinát elő kell tudni állítani.
Az oltásokra koncentrálnak, vagy a gyógyszerek is benne vannak a fejlesztési irányokban. Ez két nagyon más terület, az már az elkapott betegség súlyosbodását okozza, vagyis hát akadályozza meg az oltás, meg nem engedi, hogy a betegséget elkapjuk. A
gyógyszerészeti kutatások Magyarországon ma is zajlanak. Innovációban és ilyen jellegű orvostudományi kutatásokban szerintem kifejezetten jól állunk. Gyártási kapacitás szerintem most is rendelkezésre áll, de ezek nem állami, hanem magántulajdonban lévő gyógyszertársaságok. Hogy itt a kapacitást hogyan tudjuk az innovációval, fejlesztésekkel, kutatással összeegyeztetni, ez is egy fontos feladata a járvány elleni harcnak és felkészülésnek. Természetesen a legjobb az lenne, hogy a például koronavírus ellen nem csak oltóanyag áll a rendelkezésre, hanem mielőbb szájon át bevehető gyógyszertabletta is.
Az informatikai képességek fejlesztése napirenden van. Többször beszélt az operatív törzs úgynevezett terheléses támadásról.
Igen, ezt láttuk most a Pfizer oltóanyagokra való időpontfoglalás kapcsán. Szerintem az informatikai fejlesztéseknek is köszönhető az, hogy ma, amikor a védettségi igazolványt valaki a kezébe veszi, akkor ha egy okos telefonja van és lefotózza, akkor rögtön minden adatot azonnal látni fog. Tehát azért is ellenőrizhetőek könnyen ezek az igazolványok, hiszen ma már egy okos telefon minden étteremben van, ha valaki a jogosultságot ellenőrizni akarja, akkor ott érvényességet mindent ki lehet deríteni.
Nem csak a koronavírus.gov.hu-ra visz föl? Én megnéztem, és a QR kód olvasom, a hivatalos oldalt nyitotta meg.
Igen, a QR kód olvasón az EST-t nyitja meg, tehát az egészségügyi szolgáltatási teret nyitja meg, és ott mutatja, hogy mikor kapta az oltást az illető, ki az illető, mikor született, és érvényes vagy nem érvényes maga az igazolvány. Tehát szerintem ez mutatja, hogy az elmúlt évek informatikai fejlesztése, mégiscsak 10 millió magyar állampolgárról beszélünk, az nem, hogy nem volt hiába való, hanem most az ad lehetőséget, hogy ezeket az igazolványokat nagyon-nagyon nehéz legyen, és nagyon kockázatos legyen hamisítani.
Ezt teljesen kizártnak tartják, hogy a legutóbbi Pfizer-es soroknál egész egyszerűen túl sokan akartak, és elkezdtek kattingatni, hát az a legegyszerűbb. Amikor nem jött be az oldal, akkor még egyet, és ez bepufferelte a rendszert.
Miután zajlik egy vizsgálat, azért semmit nem tartok kizártnak.
Mik lesznek az idei pót, illetve a jövő évi költségvetés főbb elemei? Látják-e már? Póttal kell kezdeni nyilván.
A gazdasági újraindítás azért fogja az országgyűlés a költségvetés módosítását elfogadni, illetve ennek egyében fogjuk a jövő évi költségvetést is elfogadni. Most, hogy úgy tűnik, hogy szépen lassan, de biztosan magunk mögött hagyjuk a járványügyi védekezésnek a legnehezebb időszakát, a járvány által okozott gazdasági nehézségekre kell választ adni. Van, amire közben is tudtunk jó választ adni, a banki hitelmoratóriumtól kezdve a bértámogatásokon át számtalan olyan intézkedés volt, ami megkönnyítette azt, hogy az emberek ezt a rendkívül gazdasági értelemben is rendkívül nehéz időszakot minél kisebb veszteségekkel és lemondásokkal, legalább anyagilag minél kisebb veszteségekkel és lemondásokkal éljék át. Ebben egy olyan terület van, ahol komoly, de az egy nagyon fontos, hogy az a legfontosabb terület, ahol komoly sikerről számolhatunk be, ez pedig az, hogy a magyar munkavállalók száma érdemben nem csökkent. Tehát ha valaki megnézi azt, hogy az utolsó békeévben 2019 márciusában mennyien dolgoztak, és ezt összehasonlítja 2021 márciusával, ugye 20-ban már itt volt a koronavírus, azért az nem lenne korrekt, akkor azt látjuk, hogy többen dolgoznak most, mint dolgoztak 19 márciusában. Tehát az, hogy sokan vannak részmunkaidőben, kb. Olyan 250 ezer ember lehet, aki mostanáig, tehát a szolgáltató szektor részbeni megnyitásáig részmunkaidőben dolgozott, az ő életük, anyagi viszonyaik nyilván sokkal nehezebbek, de azért a legfontosabb, hogy alapvetően a munkahelyeket sikerült megőrizni. Ez szerintem ezen a területen a legnagyobb siker. De most az új költségvetés, illetve a költségvetés módosításának azt a célt kell szolgálni, hogy a gazdaság a lehető leggyorsabban nője ki ezt a válságot, érje el azt a szintet, ahol egyszer már tartottunk, ne felejtsük el, hogy tavaly Magyarországon is recesszió volt, és hogyha sikerült ezt az 5% körül recessziót kinőni, akkor utána pedig ugyanarra a gyors növekedési pályára tudjunk visszaállni, ami Európában azt biztosította, hogy Közép-Európa volt a növekedés motorja, és így a nyugat-európai és közép-európai életszínvonal közötti különbség az folyamatosan mérséklődött.
Mennyire tervezik rugalmasnak a költségvetési politikát? Az állami számvevőszék elnöke azt mondja, hogy akár egy negyedéves felülvizsgálat sem volna elképzelhetetlen, mert hogy az élet évközben fog újraindulni.
Egyetértek azzal, hogy lényegesen több a bizonytalanság most, mint korábban volt. Valaki belegondol abba, hogy milyen mértékű volt tavaly a második negyed évben, tehát április és június vége között a recesszió a gazdaságban, akkor még a munkahelyek egy része is leállt. Biztos, hogy most a második negyed év, amit ahhoz viszonyítunk, az rendkívül erős lesz, hiszen az élet újra indulni látszik, és a munka pedig folyamatos volt most már. De az, hogy ez 10%-os bővülés lesz, most negyedéves alapbázison mondom, vagy negyedéves alapon mondom az előző negyedével, előző év hasonló negyedével összehasonlítva, vagy 20, ezeket nehezebb prognosztizálni, mint amikor nincs járvány, és nagyjából jól látható, hogy milyen gazdasági folyamatok vannak. Így aztán gyakrabban kell majd a költségvetést áttekinteni, de szerintem alapvetően egy konzervatív költségvetési tervezés volt az, amit ebben a helyzetben is a pénzügyminisztérium érvényesíteni tudott, és ebből az következik, hogy több kellemes meglepetés érhet bennünket, mint kellemetlen.
Milyen kockázat vitte rá arra a kormányt, hogy csak a visszanem térítendő részt hívja le az EU Next Generation alapból?
Azt, hogyha nem muszáj, akkor ne növeljük az államadósságot. Tehát két olyan szabály van, ami miatt ezt legalábbis megfontolni érdemes. Az egyik, hogy 23 végéig bármikor ez a hitel felvehető, és Magyarország azt nem is zárja ki, hogy projekt alapon vegyünk föl hitelt. Tehát ha van olyan fejlesztési terv, amire a legpraktikusabbnak az uniós hitel látszik, 1000 kötöttségével együtt, akkor természetesen ez 23 végéig a magyar kormány számára biztosított. De pillanatnyilag, ha megnézzük az európai gazdasági helyzet az államadósság szempontjából, akkor azt látjuk, hogy az Európai Uniónak az euróval fizető tagállamai átlagos államadóság az 98% fölött van, tehát majdnem eléri a 100%-ot, és egész évben is 90% fölött vagyunk. Nagyon megugrott az államadóság. Magyarországon is megugrott az államadóság mindenhol, de ehhez képest a 80% körüli adattal még jól állunk. Ez szerintünk egy versenyelőny, ezt nem szabad feláldozni, tehát a szükséges mértékben lehet és kell is hitelt felvenni, de újabb IMF hitelre nincs szükség, tehát sem az államadóságot nem akarjuk növelni, sem azt nem akarjuk, hogy úgy adósodjunk el, hogy még azt is megmondják, hogy milyen gazdaságpolitikát kell folytatni.
Mekkora kamat felárat él meg az, hogy a szabad piacról kötöttségek nélkül hitelt vesz föl, ha úgy adódik a kormány az uniós kötött hitel helyett?
Ha ma nézzük a különbséget, akkor körülbelül 1%-os a különbség. Ez az 1% ez csökkenhet és megnőhet is, tehát itt van egy bizonytalanság, a mindenkori kormány pénzügypolitikájának a hitelességétől függ, hogy ez az összeg növekszik, vagy sem. De azért azt se felejtsük el, hogy a másik oldalon is van egy komoly kockázat, mert az Európai Unióban, amíg a németek is ott állnak a hitelre garanciát biztosító államok között, addig a feltételek kedvezőek, de ez nem változtat azon, hogy akkor a görög adósságért is szavatol egy részben, egy arányos részben Magyarország is. Tehát amikor a kockázatokat felmérjük, akkor ennek elemzését is legalábbis figyelembe vehendőnek tartom.
A német választást annak lehetséges kimenetelét ilyen kockázatok közé sorolja?
Mindenféleképpen.
Melyik a rossz forgatókönyv ön szerint?
Azután a kötelezően elhangzó, de általunk komolyan gondolt mondat után, hogy minden országnak megvan a szuverenitás, hogy megválasztja a saját vezetőit, és a magyar kormánynak azokkal kell együttműködni, akiket a német nép megválaszt. Azért az látszik, hogy ha ott egy baloldali kormány jön létre, akár még a kommunista utódpártot is beleértendő, akkor Európában egy olyan alapvető gazdasági fordulat mehet végbe, ami az Európai Unió tagállamainak államadóságainak elszállásával járhat együtt. Tehát azért a szigorú pénzügypolitika érvényesítésében a németek saját hazájukban tudtak élen járni az elmúlt években. Európai szinten csak részben, de az, hogy teljesen nem engedték el a gyeplőt, ez Németországnak volt köszönhető. Ebből a szempontból a déli államok egy szabad gazdasági növekedés érdekében akár nagyobb államadósságot is megengedni kész gazdaságpolitikát támogatnának.
Hosszú idő után a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. A nemzetközi kapcsolatrendszer tárgyalásai azok hol tartanak most? Kivel, miről tárgyalnak?
Volt egy találkozó itt Budapesten, ahol a legnagyobb olasz kormánypárt elnöke, Salvini korábbi miniszterelnök helyettes volt itt, illetve lengyel miniszterelnök. Ők ugye két külön párt család tagjai. Mi célunk az az volt, hogy azt mutassuk meg, és olyan irányba kezdjünk tárgyalásokat, hogy ma Európában van jobb oldal, tehát ahogyan a bajor miniszterelnök mondta, hogy az Európai Néppárt nem jobboldali párt, mi is így gondoljuk, tehát van egy egyetértés, végül is ez is volt az oka a nézetkülönbségeknek és a szakításnak is. Szerintünk van európai jobboldal, és ez egy demokratikus elkötelezettséggel rendelkező, széles bázison nyugvó jobboldal, és hogyha lehet egy ilyen mozgalmat, vagy akár pártot, frakciót létrehozni, akkor a Fideszben mindenféleképpen szeretnek közreműködni. Mindenhol a koronavírus elleni védekezés az, ami meghatározta az elmúlt hónapokat, ez nyilván lassítja ezt a szervezőmunkát, de ez nem állt meg folyamatos, és szerintem nem sokára. Ez a három fél, illetve még talán további felekkel kiegészülve az európai politika konzervatív oldala meg fogja mutatni, hogy igenis Európában még akkor is van jobb oldal, hogyha az Európai Néppárt már nem tekinti magát jobboldali pártnak.
Kik jöhetnek még szóba?
Sokan szóba jöhetnek. Az egyes országokon érdemes keresztül vagy átmenni. Ha belegondolunk abba, akkor Ausztriában például a Szabadságpárt kormányon volt kancellár helyettest, alkancellárt adott. A spanyoloknál is van más konzervatív párt, nem csak a Partido Popular, tehát nem csak a spanyol néppárt. Az nagyon fontos, és ebből a szempontból irányadó az a nyilatkozat, amit a Budapesten a lengyel miniszterelnök, illetve az olasz Salvini által vezetett párt aláírt, és a magyar miniszterelnök is aláírt, hogy vannak olyan alapvető fontosságú elvek, amelyeket mindenki, aki ebben az európai jobboldali együttműködésben részt kíván venni, el kell, hogy fogadjon. Tehát mi az Európa Együttműködés pártján állunk, ez nem azt jelenti, hogy ne lenne súlyos kritikánk azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk Brüsszelben működik, de egyértelmű, hogy az európai együttműködésnek alternatívája nincsen, a kereteiről folyhat vita, de alternatívája nincsen. Az is egyértelmű, hogy ezeknek az államoknak az együttműködése az hagyományos európai értékek mentén nyugszik, szélsőségeket elutasítják, és hogyha mindebben egyetértünk, akkor ezek felrajzolják azokat a kereteket, amelyre tekintettel egy közös Európa politikát ki lehet dolgozni. És miután most van amúgy is egy vita, egy Európa jövőjéről folyó vita, ezért ez lehetőséget ad arra, hogy mi is egy közös európai víziót tudjunk vázolni. Az nagyon fontos, hogy nem Európa ellenes pártokról van szó, hanem olyan pártokról, amelyek egy európai együttműködésnél leginkább hatékonyabb keretek között, a nemzeti szuverenitásra jobban ügyelve tartanak fontosnak, és amelyek hagyományos európai értékeket nem gondolják idejét múltnak.
Mikorra állhat össze egy azonosítható csoporttá ez a csoport?
A gyorsaságnál fontosabb az alaposság. Az Európai Parlamentben is vannak bizonyos határidők, amelyek az Európai Parlament működésének fél idejéhez kötődnek. Tehát akkor van újraosztást tisztviselőkben, és a frakciók szerepe ilyen szempontból idén december, november-decemberben értékelődik fel. De ez egyfajta mérföldkő, amihez ha tudunk igazodni, akkor érdemes igazodni, nem történik tragédia, ha nem sikerül. És természetesen fontos választások is lesznek, nem csak Magyarországon lesz egy év múlva választás, hanem Olaszországban is 23-ban és Lengyelországban is háromban várható választás. Tehát úgy gondolom, hogy az is meghatározó, hogy ha lehet, akkor ezekre a választásokra úgy fussunk rá, hogy világosan megmondjuk, hogy milyen európai jövőre számíthatnak azok a választópolgárok, akik ezeket a pártokat tüntetik ki a bizalmukkal.
Milyen kapcsolata van a Fidesznek Armin Laschettel? Kormányközi nem lehet, mert ő ugye nincs kormányon. Néppárti nem lehet, mert meg a Fidesz nem tagja. Két oldalú?
Kormányközi szövetségi szinten nem lehet, de ugye ő a legnagyobb német tartománynak, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliának a miniszterelnöke, ahol azért vannak jelentős magyar gazdasági érdekek is, sőt kulturális és politikai jelenlétünk is, tehát innen is van vele kapcsolat. Én is Németországban egy évvel ezelőtt találkoztam vele, és ő egyébként az egyértelmű, hogy az Európai Uniós tagállamok összetartására építi a saját politikáját. Tehát a cél az az, hogy ebből a szempontból a mindenkori CDU-s német kancellári vonalat igyekszik továbbvinni, még ha nagyon sok tekintetben mondjuk Kohlra és a Merkelre különbözik is egymástól, de abban, hogy Németországnak van egy minősített felelőssége az Európai Unió egybentartása iránt, ebben Laschetnek az európai elképzelései nem különböznek elődjeitől. És van egy személyes kapcsolat is, tehát a kereszténydemokrata internacionáléban együtt voltak elnökségi tagok a miniszterelnökkel, tehát onnan van a személyes ismeretség is.
Mikor nevezi meg a Fidesz az itthoni választásra a képviselőjelöltjeit? Nagyon közel van már.
95, de még az is lehet, ennél nagyobb százalékban tudjuk, hogy kik indulnak, és szerintem olyan nagy meglepetések nem is lesznek. A Fidesznek nagyon nagy előnye, hogy olyan képviselői vannak, akik bizonyítottak az elmúlt években, sokan évtizedekben. Sokan vannak, akik 98 óta mindig kiérdemelték a választókerületük többségének bizalmát, és vannak természetesen újak is, és vannak fiatalok is, de ők is az elmúlt három évben, négy évben azt bebizonyították, hogy a saját választókerületük képviseletére alkalmasak. Tehát a legtöbb esetben abból kell kiindulni, hogy aki legutóbb is kivívta a választópolgárok bizalmát, ők újra fognak indulni. Néhány kivétel természetesen lesz. Szerintem ezek júniusra teljes egészében lezárulnak.
Az ellenzék miniszterelnök jelöltjének személye a Fidesz kampányát bármiben fogja befolyásolni?
Alapvetően nem fogja befolyásolni, legfeljebb annyiban, amennyiben kampányok egymásra tekintettel vannak. Tehát, hogy egy a hatalmat megszerezni kívánó ellenzéki miniszterelnök jelölt éppen mivel vádolja meg a kormányt, az nyilván meghatározza azt, hogy arra milyen választ kell adni. De mi alapvetően nem erre szeretnénk építeni a kampányunkat, hogy nem válaszolni akarunk. Mi úgy gondoljuk, hogy bő egy évtizedes kormányzati munka áll mögöttünk, és annak kézzelfogható eredményei vannak. És az állítás nem túlzás, még ha Magyarországnak távolosan az elmúlt évszázada volt a legjobban sikerült évszázada, de az állítás nem túlzás, hogy az elmúlt évtized volt ebben az évszázadban a legsikeresebb. Tehát ha megnézzük azt, hogy Magyarországon ma mennyien dolgoznak, hogyan növekedtek a jövedelmek, milyen mértékben sikerült a szegények arányát csökkenteni, bármilyen európai nős vagy magyar mutató szerint, akkor azért azt mondhatjuk, hogy az ország sokat ért el. Van egy olyan családtámogatási rendszerünk, ami Európában is egyedülálló, és negatív folyamatokat, ha nem is fordította meg, de nagyon erősen mérsékelte. És van egy világos, működőképes államigazgatás, ami szerintem még a válsághelyzetekben is összességében jól tudja szolgálni bizonyított módon saját polgárait. Tehát szerintem nekünk erről, illetve arról kell beszélni, hogy ha a polgári kormány újra bizalmat kap, akkor a következő négy évre mit tud ajánlani.
Az eldőlt, vagy még nem dőlt el, hogy a miniszterelnök bepótolja-e az elmaradt ország értékelő beszédet?
Nem volt ilyen döntés.
De nem is beszélnek róla? Most egyetlen még kérdés most ez, vagy még a járványnak abban a szakaszában vagyunk, hogy nem?
Egyenlőre szóval kétségkívül a járvány elleni védekezésnek talán most jutunk abba a szakaszába, ahol erről már lehet beszélni, ha valaki felveti, vagy ha felmerül, és ha lehet egyáltalán júniusban mondjuk pótolni egy elmaradt januári vagy februári megszólalást, akkor ezeket meg lehet fontolni, de nem volt erre még szó.
Tervben van-e még, hogy a globális kereső és közösségi oldalakat valamilyen nemzeti vagy európai uniós hatály alá próbálja vonni akár Magyarország, akár az Európai Unió. Az elmúlt hetekben volt arra példa, hogy jobb meg baloldali politikus egy azon napon panaszolta el, hogy a Facebook őt, az ő elérését korlátozza.
Valóban a Facebook egy komoly probléma, és nem, ez van szerintem nem politikai probléma. Van egy adó kérdés, ami azt azért lép föl, mert ezek a nagy társaságok igyekeznek kivonni magukat az adófizetési kötelezettség alól. Ez ellen is tenni kell, és itt a közös európai fellépésnek igenis van értelme. És vannak a szólásszabadsággal és szólásszabadság korlátaival összefüggő kérdések. Tehát azt a vitát, ami egy tudományos vitának kell, hogy legyen szerintem elsősorban, hogy mihez, milyen negatívumai és milyen pozitívumai vannak egy olyan közösségi hálózatnak, ahol mondjuk ma 6,5 millió felnőtt magyar állampolgár van jelen a 8 millióból. Ezt a vitát még nem folytattuk le, sőt a tudomány sem adott erre válaszokat. Nyilvánvaló, hogy itt felmerül az, hogy hol vannak, mik a keretei a szólásszabadságnak, egyáltalán milyen hatása van a társadalomra egy ilyen óriási közösségi jelenlétnek, milyen következménye van ennek a fiatalokra nézve, az emberi méltósággal összefüggő kérdései az egésznek, a dokumentálhatósága, a személyes adatokkal való esetleges visszaélésének a kérdései.
Csak ezután jön a politikai.
És ehhez képest még jön az, hogy természetesen van egy politikai vonatkozás is, de ne legyünk naívak, az emberek nagy többsége nem a politikával összefüggésben használ Facebookot, hanem a mindennapi kommunikációnak ez már a fontos részévé vált. Úgyhogy szerintem itt van egy lemaradás, ami részben lehet a politikai döntéshozatalon is számon kérhető, joggal számon kérhető lemaradás, de a tudományon is, hogy ezeket kellőképpen még nem tárta föl, és nem javasolt olyan válaszokat, amelyek a politika számára is megfontolható döntési alternatívák lehetnek, és mondom, ezen kívül pedig van egy adózási kérdés, hogy nagy egyébként reklámokon és más egyéb gazdasági lehetőségeken sok milliárd dollárt kereső cégek egyáltalán nem, vagy minimális mértékben hajlandóak adót fizetni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.